6 ember tartóztattak le a cseppeli halálesetek miatt, a rendőrök már tavasszal nyomoztak az ügyben. A mentelmi jogát választotta, nem lehet ellene fellépni, a jobbikos képviselőt tegnap a Szigeten állították elő. A nyitvatartást meghosszabbították, de a roham elmaradt, a bankoknál ma is lehetett érdeklődni az árfolyam rögzítésről. És román program magyar mintára, a Széchenyi tervhez hasonlóan segítenek kis és középvállalkozásoknak. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! 6 ember van előzetes letartóztatásban a Csepelen talált holttestek miatt. A rendőrség már áprilisban nyomozni kezdett az ügyben. A Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, hogy tavasszal elfogtak 3 olyan férfit, akik 2 élelmiszerboltot és egy sörözőt raboltak ki, és a vallomásaik alapján sejteni lehetett, hogy a gyilkosságokhoz is közük van.
A holttesteket szállítják el a csepeli erdőből. Ezek a felvételek még csütörtök este készültek, miután a rendőrök 4 ismeretlen halottat ástak ki. A rendőrséget múlt héten hívta egy erdélyi fiatalember. Azt állította, hogy egy 3 fős banda elvette az iratait és a bankkártyáját, majd megkötözték és nyakig a földbe ásták, de mégis el tudott menekülni. A rendőrség még aznap elfogott 2 férfit és egy nőt. A banda vezérének V. Lászlót tartják, aki azt állítja magáról, hogy macedón állampolgár, és a 90-es évek elején a kegyetlenkedéseiről ismert szerb Arkan kapitány zsoldos csapatában szolgált a délszláv háborúban. A férfinél nem találtak iratokat, így a rendőrök egyelőre nem tudták megerősíteni ezeket az információkat. Ma a Nemzeti Nyomozóiroda sajtótájékoztatón közölte, hogy a most előzetes letartóztatásba került 3 gyanúsított feltételezett bűntársait már hónapokkal ezelőtt elfogták.
A Csepel-sziget északi részén lévő erdőben létezik egy hajléktalan kolónia, több hajléktalan tengeti ott az életét, és ezek között kialakult egy olyan elkövetői kör, egy olyan bűnözői társaság, amelynek tagjai súlyos bűncselekményeket követnek el, részben rablásokat, de fölmerült emberöléseknek a gyanúja is.
A banda első 3 tagját itt a csepeli Rakéta utcában fogták el a rendőrök még április 15-én. Egy járókelőnek vált gyanússá a 3 férfi, amint éppen csuklyát húztak a fejükre és egy fegyvert vettek elő egy élelmiszerbolt előtt. A kiérkező rendőrök elfogták a támadókat, akik bevallották, hogy néhány héttel korábban már kiraboltak egy 21. kerületi sörözőt és egy másik ABC-t is. A rendőrök azt feltételezik, hogy a tavasszal elfogott 3 rabló és a most letartóztatott 2 férfi és egy nő együtt követte el a 4 gyilkosságot. A holttestek boncolását még nem fejezték be az igazságügyi szakértők, így egyelőre nem lehet tudni, hogy kit, mikor és miért ástak el a csepeli erdőben. A rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. A híradóban Miki Attila riportját látták.
A híradó információi szerint a miniszterelnök a csepeli erdőben talált 4 holttest miatt arra utasította a belügyminisztert, hogy ellenőrizze azokat a területeket, ahol hajléktalanok élnek. Ahogyan a rendőrök is ma elmondták, a csepeli ügyben az elkövetők és valószínűleg az áldozatok is fedél nélkül élő emberek lehettek. Úgy tudjuk, a rendőrség jövő héten átfogó razziát tervez a hajléktalanok ellenőrzésére.
A csütörtökön kiásott holttestek sírgödreit már betemették a rendőrök. A helyszíntől 15-20 méterre 2 fiatal férfi és egy nő lakik. Azt mondják, csak néhány hete élnek itt. Az egyikük arra kért minket, hogy nem mutassuk az arcát, de elmondta, hogy a csepeli erdőben nagyobb biztonságban érzik magukat, mint például a belvárosban, hiszen itt eddig senki sem rabolta ki őket.
Eddig, amikor itt vagyok 3 hét alatt, nem tűnt el semmi. Barány nyugodtan tudok pihenni, kivéve a rendőri zaklatás, ami történt. Amúgy semmire nem tudok máshol, olyan nem volt, hogy zaklattak volna, meg ilyesmi.
Pedig a gyilkosságok feltételezett elkövetői közül 2 is itt ebben az erdőben laktak, és a nyomozók azt feltételezik, hogy a 4 áldozat is hajléktalan lehetett.
A társadalomtól egy kicsit eltávolodva élnek, élik a saját norma rendszerük alapján az életüket, de gyakorlatilag, ha valaki eltűnik a környezetükből, azt nem jelentik be, a sérelmükre bűncselekményt követnek el, legritkább és csak a legvégső esetben fordulnak rendőrökhöz, rendőrséghez.
A szakemberek becslései szerint körülbelül 30 ezer hajléktalan él Magyarországon. A híradó információi szerint a miniszterelnök a történtek miatt arra utasította a belügyminisztert, hogy fokozottan ellenőrizze azokat a területeket, ahol hajléktalanok élnek, mert gyakran válnak bűncselekmények áldozataivá is.
Nem mondott le mentelmi jogáról Zagyva György Gyula, így a rendőrség nem tudott szabálysértési eljárást indítani ellene. Mentelmi jogának felfüggesztését viszont kezdeményezik. A Jobbik országgyűlési képviselőjét tegnap este állították elő a Sziget Fesztiválról. A rendőrség közleménye szerint rendzavarás miatt vitték be a politikust. A képviselő a hajógyári szigetre vezető hídnál próbált meg bejutni a fesztiválra. Zagyva korábban a 64 vármegye ifjúsági mozgalom 70 tagjával tüntetett a főbejáratnál, majd felszólította a szimpatizánsait, hogy próbáljanak meg bemenni a rendezvény területére. A rendőrök és a biztonsági emberek azonban csak azokat engedték be, akiknek volt jegyük. A rendőrség összesen 10 embert állított elő. Kerestük a Jobbikot, de azt mondták, nem nyilatkoznak, mert Zagyva György Gyula nem Jobbikos képviselőként, hanem az ifjúsági mozgalom tiszteletbeli elnökeként ment a hajógyári szigethez. Nyitva volt ma néhány bankfiók, hogy tájékoztatni tudják az ügyfeleket az árfolyam rögzítésről. Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nincs nagy roham a pénzintézeteknél. Sokan a svájci frank árfolyam ingadozása miatt még várnak, és csak később döntenek.
Ma is adtak sorszámot egyes bankoknál. Az árfolyam rögzítés miatt sok helyen hosszított nyitvatartással várták az ügyfeleket.
1300 egyeztetett időpontunk volt.
Az MKB banknál például előre egyeztetett időpontra jöttek a devizahitelesek, de itt már korábban is sokan érdeklődtek.
Közel 500 érdeklődő ügyfél volt, az annyit jelent, hogy 5 és 15 között volt egy-egy fiókban az érdeklődők száma, tehát folyamatosan tárgyaltak kollégáink.
Azt tapasztalják, hogy a hitelesek 50-70%-a élni fog az árfolyam rögzítés lehetőségével. A bankszövetség is erre számít.
Azok, akik már most mondjuk 90 napos késedelemben vannak, vagy közel vannak a 90 naphoz, és látják azt, hogy 250 és 270 között ingadozik az árfolyam, a svájci frank árfolyama, azok biztos, hogy felkeresik a bankjukat, és ha egy mód van rá, akkor élnek ezzel a lehetőséggel.
A jelenlegi törvények szerint a nyilatkozatok beérkezése után a második törlesztő részlet számolható rögzített árfolyammal. A legtöbb banknál így csak októbertől csökkenhetnek a törlesztő részletek. A kormány azonban azt szeretné elérni, hogy már szeptembertől kevesebb legyen az adósok törlesztő részlete.
Kérhessenek az önkormányzatok is árfolyam rögzítést, ezt szeretné elérni Kaposvár, egyike azoknak a magyar településeknek, amelyek deviza alapú hitelt vettek fel az elmúlt években. Az emelkedő svájci frank a legtöbb magyarországi nagyvárosnak gondot okoz, Nyíregyháza például adóssága átütemezését kezdeményezi.
Kozmi Ákné Áncsán Nikoletta a deviza hitelének aktuális törlesztő részletét számolja.
30 ezer forinttal kezdtük, és most 56.
Nyíregyházán az önkormányzatnak is hasonló gondjai vannak az erős svájci frank miatt. A 45 milliárdból gazdálkodó Szabolcsi megyeszékhelyen napra kész leltárt vezetnek a veszteségről.
December 31-éhez viszonyítva a mai nap több mint 2 milliárddal nőtt meg az adósság.
A városgazdasági osztályvezetője azt mondja, a 2007-ben kibocsátott kötvény visszafizetése már a működésüket veszélyezteti.
Ezért már a önkormányzat kezdeményezte a banknál a moratóriumot, vagyis hogy ezekben ne kelljen a kötvényt törlesztenie.
A probléma nem egyedi. A magyar önkormányzatok adósságának a 80-90%-át ugyanis frankban vették fel.
Emiatt azért olyan jó 100 milliárd forinttal bizonyosan nőtt az önkormányzati rendszer adóssága.
És ez csak az elmúlt hetek vesztesége. A helyzet megoldását a lakosságihoz hasonló árfolyamgát bevezetésében látja Kaposvár polgármestere. Szita Károly erről a ma reggelben beszélt.
Én az árfolyam fix mellett lennék, mert ez egy lehetőséget biztosít a településeknek arra, nem kibújva a kötelezettségük alól, a kötelezettségük az megmarad, de levegőhöz tudjanak jutni.
Az árfolyam gát kiterjesztésének felvetéséről megkérdezték a kormányzati kommunikációs államtitkárt is. Kovács Zoltán azt mondta, jelen pillanatban a kérdéssel nem foglalkoznak.
Teljes támogatásáról biztosította a román kormány 2014-ig szóló költségvetési stratégiáját Traian Băsescu. A román államfő szerint Románia nem finanszírozhatja sokáig kölcsönökből a béreket és a nyugdíjakat. A román kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy az állami szektorban továbbra sem utalhatnak ki étkezési jegyeket. A közintézmények nem alkalmazhatnak új munkaerőt, a nyugdíjak egy részét pedig befagyasztják. Az államfő túlságosan soknak tartja az állami szférában jelenleg foglalkoztatott 1,2 millió embert is, szerinte csökkenteni kell ezt a létszámot. A magyarországi Széchenyi terv mintájára kis és közepes vállalkozásokat segítő programot indít a román kormány. Az úgynevezett Kogolnicsánu programot az RMDS kezdeményezte. A 2011 és 13 közötti időszakban igényelhető támogatás teljes költségvetése 40 millió euró.
Máté Zoltán 15 éve vállalkozó, fabútorokat készít. Azt mondja, nyáron mindig kevesebb a megrendelés, ilyenkor még az alkalmazottak fizetését is nehéz kigazdálkodnia.
Nyáron nem szezon a bútor, de ugyanúgy a fizetések után az adókat így kell fizetni, mindenféle járulékot így kell rendezni.
Ezeken a helyzeteken akar segíteni a Kogolnicsánu terv. Kis és közepes vállalkozások pályázhatnak rá, a nyertesek maximum 30 ezer eurónak megfelelő lejt kaphatnak. Nincsenek szigorú kritériumok, a bírálatnál elsősorban azt vizsgálják, hogy a vállalkozás működőképes-e.
Ennek a programnak a lényeg az, hogy tudjuk használni állami szektor felé tartozásnak kivizetésére, a bérek járulékok kivizetésére, illetve nyersanyagok készletek beszerzésére.
A hitel 80%-ára garanciát vállal az állam, emellett 70%-os kamattámogatást is ad a vállalkozásoknak. 2011 és 2013 között összesen 28 ezer pályázatot fogadnak majd el. A 2010-es évvégi adatok szerint Romániában csaknem 630 ezer kis és közepes vállalkozás van.
Újabb falfirkák a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar falán. Partizán szurkolók festettek válaszfeliratot a Spartacus szurkolók csütörtöki graffitiére. A mi ereinkben kék vér folyik, ezt írták még csütörtökön fiatalok az intézmény falára. Ezt a cirilbetűs feliratot ma hajnalban fekete festékkel lefújták, és a rémület szót írták alá. A belügyminisztérium és az önkormányzat közös cselekvési tervet ígért a hasonló esetek megfékezésére. A rendőrség pedig azt ígéri, szigorúbb ellenőrzéseket tartanak a városban, így a tanítóképző környékén is. Szabadkán az elmúlt időszakban több rongálás is volt. Letörték az olimpiai bajnokok tiszteletére emelt emlékmű egy darabját, és megrongálták a város központjában egy hete felavatott aratót ábrázoló szobrot is. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. 50 éve kezdték építeni, és máig nem tudni, hányan haltak meg ott, a berlini fal áldozataira emlékeztek. 8 nap alatt 850 kilométer elindult Erdélyből Budapestre a kerékpáros határon túra. 50 évvel ezelőtt kezdték el építeni a megosztottság jelképét, a berlini falat. 28 évig állt, kettévágva egy várost és egy országot. Hivatalosan 128-an haltak meg, amikor a falon át próbáltak nyugatra szökni. Egyes szervezetek szerint azonban az ezret is meghaladja az áldozatok száma.
Pontosan délben egy percre megállt az élet egész Németországban. Csak a harangok szóltak, miközben az emberek a kettészakított Berlin áldozataira emlékeztek. A zászlókat félárbocra engedték. A rendszer bezárta saját embereit. Keserű emlékezés ez arra a napra, amely sokkolta Berlint, mondta a város polgármestere. A fél évszázaddal ezelőtti nap következményeit a megosztottság egykori szimbólumánál, a Bernauer Strasse-n idézték fel. Ott akkoriban a házak egy része a nyugathoz, másik része a kelethez tartozott. A fallal saját népétől való félelmét bizonyította a kelet-német kommunista vezetés, mondta a német államfő. A megemlékezésen valamennyi német politikai vezető részt vett. Angela Merkel kancellár az egykori NDK-ban élt és 7 éves volt, amikor a berlini fal az ő családját is ketté szakította. Az egykor 155 kilométer hosszú építmény maradványaihoz nagyon sok német és külföldi is elzarándokol. Ez a lány sajnálja, hogy életkora miatt nem volt tanúja a drámai eseményeknek, ezért fontos emlékezni, mondja. Az egykori 302 őrtoronyból még kettő áll. A ledöntött fal darabjainak egy részét eladták, ebből 2 millió márka haszna lett a német államnak. Mivel egyre több turista érkezik a történelmi helyszínre, a városvezetés helyreállítatta a berlini fal egyes részeit, és fotókiállításokkal, művészeti alkotásokkal is gazdagítja a rögtönzött történelem órákat.
A mai német fiatalok közül sokan nincsenek tisztában azzal, mit is jelentett a berlini fal. Ez derül ki a közvéleménykutatásokból. 22 év telt el azóta, hogy bejelentették, megnyitják a Nyugat-Berlinbe vezető átkelőket, és a családokat évtizedeken át kettészakító betonfalat lebontják.
1961. augusztus 13-ának reggelén még csak szöges drótokból húztak kordont Nyugat-Berlin köré, de a munkagépek zaja már előre vetítette, hogy valami épülni fog.
Ennek ellenére a berliniek nem is sejtették, hogy ami készül, az évtizedekre megváltoztatja az életüket. A vasbetonfal családokat, kapcsolatokat szakított szét, és egzisztenciálisan lehetetlenített el tömegeket. Ekkor hangzott el John F. Kennedy híres beszéde Nyugat-Berlinben, amelynek egyik mondata szállóigévé vált. Az első napokban még több százan menekültek át a túloldalra, de aztán megjelentek a kutyás, fegyveres őrök, akik minden eszközzel megakadályozták a mozgást a fal mentén. Egy őr legelől állt, mi a többiek mögötte biztosítottuk az átkelőt, senkit sem téveszthettünk szem elől egyetlen percre sem. Emlékezett vissza egy egykori kelet-német rendőr, aki a fal mentén teljesített szolgálatot. Aki mégis megpróbált átszökni a túloldalra és észrevették, azt letartóztatták, sőt később a tűzparancs is életbe lépett. Több asszonnyal együtt mentem át, a mögöttem haladó nő folyton azt hajtogatta, hogy nehogy megálljak. Azt hittem, meghalunk, de átértünk, és ott már nem bánthattak bennünket. Mesélte egy asszony, aki az akkori Kelet-Berlinben lakott. 28 év után, 1989. novemberében jelentették be, hogy megnyitják a Nyugat-Berlinbe vezető átkelőket. Fél évvel később az örömújongás már azoknak a csákányütéseknek szólt, amelyek a Bernauer és az Ackerstrasse sarkán az első betonszelvényt döntötték ki. A legendás betonkordon végleges felszámolásáig azonban még több mint egy évet kellett várni. 20 évvel később a német újraegyesítésben kulcs szerepet betöltő Helmut Kohl egykori kancellár emlékezett a fal egyik darabjánál. A 3,5 méter magas betontömböt Ludwigshafeni otthonában kapta meg. Újra eszembe jut, meddig ácsorogtak az emberek a fal előtt teljes kilátástalanságban, hogy valaha is leomlik ez a kőrengeteg, mondta. Több közvélemény kutatásból az derül ki, hogy a mai fiatalságnak alig van fogalma a berlini falról, a lakosság egy tizede pedig még ma is egyetért a fal megépítésével.
Fürdőruhában lépték át százan a magyar-osztrák határt a Fertő-tavi átúszáson. 3,8 kilométert úsztak az ausztriai Fertő-megyesről a magyarországi Fertő-Rákosra. Az útvonalat bójákkal jelölték ki, mert a tavon a verseny alatt sem állt le a hajóforgalom.
Figyelem, figyelem, beszállás, kérem a úszókat szálljanak fel a hajóra.
Hajóval mentek át a versenyzők az osztrák oldalra, Fertő-megyesre, ott készültek a rajtra. Ez az osztrák úszó azt mondja, most krémet használ, de a sertészsír jobban melegíteni a vízben. A legfiatalabb versenyző 12 éves, de már többször átúszta a tavat.
Beugrunk, és akkor próbálunk nem megfagyni, és úgy átúszni.
A víz alig 20 fokos volt, a mezőny már az első percekben széthúzódott. Voltak, akik párban, de olyan is, aki egyedül úszott a magyar határ felé. Az első versenyző alig több mint 48 perc alatt ért célba a magyar oldalon.
Gondoltam, hogy az elején lassan kezdek, aztán gyorsítok, de aztán végül lassan kezdtem, és egyre lassabban haladtam. Kicsit elfáradtam.
Volt olyan is, aki eltévedt a táv alatt.
Volt egy osztrák nevezőnk, aki nem vette észre a célt, és túlúszott, úgy kellett motorcsónakkal utána menni és kitéríteni.
Összesen 100-an úsztak át az idén a Fertő-tavon.
Délutára mindkét irányban megszűnt a várakozás a röszkei határátkelőnél. Napközben annyi autó torlódott fel, hogy a rendőrök Tompa felé terelték a forgalmat. A sok turista mellett most mennek vissza a nyaralásból a vendégmunkások is. Záhonynál, az ukrán határnál 8 órát kell várniuk a kamionosoknak, ott az ukrán oldalon lassú az ügyintézés.
Csak arra szóltak a kamionok a több mint 5 kilométeres sorban Záhonynál, hivatalosan 8 órát kellett várniuk.
Egy nap, másfél nap.
18 óra, stop, stajánka, pauza.
Hát hajnal 3 korában meg, kb. Holnap, ha átmegyek az ukrán, holnap délben.
Magyarország és Ukrajna között ez az egyetlen teherforgalmi határállomás.
Most körülbelül 180-200 kamion várakozik arra, hogy a záhonyi határátkelőn át átjuhasson Ukrajnába. A sofőrök, akikkel beszéltünk, azt mondják, nem a magyar oldalon van a probléma, az ukrán oldalon akadozik az ügyintézés, ezért torlódtak fel ennyien.
A sofőrök azt mondják, hétvégén általában feltorlódnak a kamionok, sokan felkészültek a hosszú várakozásra. Röszkénél is állt a sor. Két órája várok, de hozzászoktam, mert minden évben ugyanez van. Ha egyszer beállsz a sorba, már nem mehetsz sehova, magyarázza ez a török családapa.
A megnövekedett forgalom oka egyrészt az, hogy a vendégmunkások most már folyamatosan térnek vissza Nyugat-Európába, másrésztről pedig nagyszámú turista indul nyaralni, illetőleg utazik vissza onnan.
Röszkéről délután Tompa felé terelték a forgalmat, így néhány óra alatt megszűnt a várakozás.
Összeöntötték a nemzet búzáját Mohácson. A 17. századi malomban örülnek belőle 3,5 mázsát, 10 tonna gabonát pedig Szigetváron. A lisztből készül az augusztus 20-ai ünnepségre egy 5 kilós kenyér és 4000 buci. Ezeket eladják, majd a befolyt pénzt és 5 tonna lisztet pedig rászoruló gyerekek kapják. A nemzet búzáját 300 hazai és határon túli településről gyűjtötték össze. Erdélyből, a Vajdaságból és a Felvidékről is küldtek gabonát. Közösen készül augusztus 20-ára a Magyar Közszolgálat. Szent István és az államalapítás ünnepén idén is több tematikus műsor és élő közvetítés is lesz. A Duna Televízióban, a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban.
Vagy István király, téged magyar kíván!
Utolsó vágások az államalapító korát bemutató filmen, ami egy hét múlva kerül adásba. Augusztus 20-án azonban nem csak Szent István időszaka elevenedik meg a képernyőkön, hanem napjaink is. A Magyar Televízió közvetítőkocsikkal lesz jelen a tisztavatáson, a Szentjobb körmeneten és a tűzijátékon. A Duna TV-ben pedig az ünnepi stúdió beszélgetései mellett a debreceni virágkarnevára és a budapesti vízi és légiparádéra kapcsolnak augusztus 20-án.
Megújuló közmédiának az az egyik lényege, hogy a csatornák immár nem egymással versenyeznek, hanem egymást támogatják.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora délben.
Aki a szabadban szeretné eltölteni az ünnepet, a Kossuth Krónika adásán keresztül értesülhet az aktualitásokról. A Petőfi Rádióban pedig csak magyar zenekarokat szerkesztenek adásba augusztus 20-án. Az idei augusztus 20-a érdekessége, hogy a Magyar Televízió 2-es csatornája kétszeresen ünnepel. Ugyanis jövő hét szombaton tartja a 40. születésnapját.
8 nap, 100 település és 850 kilométer, ma indult el Erdélyből a határon túra. A résztvevő biciklisták Gyimesbükről Budapestre tekernek, augusztus 20-án érkeznek meg a Kossuth térre. 130-an indultak el, de abban bíznak, hogy útközben, ha csak néhány kilométerre, de csatlakoznak hozzájuk mások is.
A tavalyi túrától eltérően idén nem Budapestről, hanem az erdélyi Gyimesbükről, az 1000 éves határól indult a karaván. A résztvevők a budapesti Kossuth térig tekernek. Augusztus 20-án érkeznek meg.
Úgy gondolom, hogy Gyimesbükről indulva Budapestre a Szent István király ünnepére megérkezve, ez mindenképpen az összetartozásunkat és az Isten áldását hozza ránk.
Az idei határon túra a tavalyi korszakváltó határon túra folytatása, amelyet akkor az állampolgársági törvény életbelépése alkalmából rendeztek meg. Az ötletgazda Révész Máriusz volt, aki idén is végig tekeri a 850 kilométert.
A tavalyi évben úgy gondoltuk, hogy valamilyen módon nyomatékosítani kell, hogy korszakváltás történt a magyarországi magyarok és a külhoni magyaroknak a kapcsolatában.
Ez már Székelyudvarhely. 107 kilométer tekerés után érkeztek meg ide a túra résztvevői.
Az első nap, ahogy számítottunk rá, gyönyörű volt, az időjárás is velünk volt, nem volt túl meleg, nagyon szép idő volt, a festői Gyimesből indultunk el.
A túra célja, hogy segítse a közvetlen kapcsolatteremtést az anyaország és a határon túlélő magyarság között. A 130 résztvevő és a hozzájuk útközben egy-egy napra csatlakozó, várhatóan több ezer kerékpáros, Gyimesbük, Székelyudvarhely, Szászrégen, Kolozsvár, Pádis, Nagyszalonta, Szarvas és Kecskemét érintésével érkezik Budapestre.
146 hektár erdőt telepítene Nagyvárad önkormányzata. Uniós elvárás ugyanis, hogy az egyfőre jutó zöld terület aránya 2013-ra elérje a 26 négyzetmétert a városban. Az első 86 hektárhoz szükséges pénzt a környezetvédelmi tárcánál pályázták meg.
Már ültetik a fákat Nagyváradon. Hamarosan ezt az egész 80 hektáros területet faborítja majd.
A tervezett fásítás az egykori vízgyűjtő területén fog megvalósulni, egy olyan területen, amely akár infrastruktúrális, akár parkosítási szempontból kihasználatlan.
A bihari megyeszékhelyen évek óta gondot okoz, hogy az egyfőre eső zöld terület nem éri el a 26 négyzetmétert. folyamatosan ültetik a fákat, ám ez még így is elmarad az uniós elvárástól. Annyit elértünk, hogy lakosonként már 20 négyzetméternyi zöld területtel rendelkezik Nagyvárad, mondja Loredana Czürc, a Bihar megyei környezetvédelmi hivatal sajtószóvivője. Nem Nagyvárad az egyetlen település, amelyik nem tud megfelelni az uniós elvárásnak. Az erdészeti hivatal ezért pályázatot írt ki az erdősítésre, de eddig csak két önkormányzat nyújtott befásítási tervet.
Legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. 6 ember tartóztattak le a cseppeli halálesetek miatt, a rendőrök már tavasszal nyomoztak az ügyben. A mentelmi jogát választotta, nem lehet ellene fellépni, a jobbikos képviselőt tegnap a Szigeten állították elő. A nyitvatartást meghosszabbították, de a roham elmaradt, a bankoknál ma is lehetett érdeklődni az árfolyam rögzítésről. És román program magyar mintára a Széchenyi tervhez hasonlóan segítenek kis- és középvállalkozásoknak. Ma este 9-kor a Tűzróka című filmet láthatják, amit Clint Eastwood rendezett, és ő a főszereplője is. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!